From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 189. éves általános konferenciájának szombat délutáni ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét ezen az ülésen egy a Brigham Young Egyetem hallgatóiból álló összevont kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni. Henry B. Eyring elnök az egyház első elnökségének második tanácsosa fogja levezetni ezt az ülést.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday afternoon.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 189. éves általános konferenciájának szombat délutáni ülésén. Russell M. Nelson elnök, aki a konferencián elnökö, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Üdvözöljük mindazokat, akik jelen vannak, illetve akik televíziós, rádiós vagy internetes közvetítés által vesznek részt ezen az eseményen. Hasonlóképpen köszöntjük azokat is, akik műholdas közvetítés útján szövegközpontokban követik az eseményeket világszerte. A zenét ezen az ülésen egy a Brigham Young Egyetem hallgatóiból álló összevont kórus szolgáltatja, Rosalind Hall és Andrew Crane vezényletével. Orgonán kísér Linda Margetts és Bonnie Goodliff. A kórus ezt a gyűlést a Jöjj el, ó nagy király című himnusszal nyitja meg. Ezt követően a nyitóimát Brent H. Nielsen elder mondja majd a 70-ektől.
Thank you. Our Father in heaven, we are gathered
mennyei atyánk, összegyűltünk ma ebben a konferencia központban, és szerte a világon az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus Egyháza tagjaiként és annak barátaiként. Nagyon szeretünk téged, atyánk, szeretjük Jézus Krisztust, és nagyon hálásak vagyunk az engesztelő áldozatért, és mindazt, amit lehetővé tesz a számunkra. Nagyon hálásak vagyunk az apostolokért, akik ma tanítani fognak bennünket, és kérjük, hogy áld meg őket is. Adjál nekünk szemet, hogy lássunk, és füleket, hogy halljunk. Hálásak vagyunk a templomokért, és különösen a misszionárusokért, akik szerte a világon szolgálnak. Kérjük, hogy áld meg őket is biztonsággal, egészséggel és sikerrel. Kérünk téged, hogy küldd el hozzánk a szent lelkedet. Nyisd meg számunkra a mennyeket, hogy tudjuk, hogy mit kell tennünk, és kifejezzük az irántad lévő szeretetünket Jézus Krisztus nevében. Amen.
President Dallin H. Oaks will now present
Dallin H. Oaks elnök most támogató szavazatra terjeszti elő az egyház általános felhatalmazottait, általános tisztségviselőit és területi 70-eseit. Ezt követően Kevin R. Jurgensen, az egyházi könyvvizsgálói osztály ügyvezető igazgatója felolvassa az éves jelentést.
I will now present the general authorities, Area 70s.
Most támogatásra javaslom az egyház általános felhatalmazottait, területi 70-eseit és általános segédszervezeti elnökségeit. Támogatásra javasoljuk Russell Marion Nelsont, mint profétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza elnökét. Dallin Harris Oaksot, mint első tanácsost az első elnökségben, és Henry Bennion Eyringot, mint második tanácsost az első elnökségben. Akik egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, jelezze. Támogatásra javasoljuk Dallin H. Oaksot a 12 apostol kórumának elnökeként, valamint M. Russell Ballardot a 12 apostol kórumának ügyvezető elnökeként. Akik egyetértenek, jelezzék. Ha bárki ellenzi, jelezze. Támogatásra javasoljuk a 12 apostol kórumának tagjaiként a következőket. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Resband, Gary E. Stevenson, D.L.G. Rendland, Gary W. Gong és Ulysses Soares, akik ezzel egyetértenek, jelezzék. Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Támogatásra javasoljuk a tanácsosokat az első elnökségben és a 12 apostol kvórumát, mint profétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Javasoljuk a következő testvérek területi 70-esi szolgálatból való felmentését. Victorino Babida, L. Todd Budge, Peter M. Johnson, John A. McCune, Mark L. Pace, James R. Resband és Benjamin MZ Thai eldereket, akik szeretnék velünk együtt a nagyra becsülésüket kifejezni ezen fivérek elkötelezett szolgálatáért, kezük felemelésével megtehetik. Őszinte hálánkat kifejezve felmentésre javasoljuk Ted R. Callister, Devin J. Durant és Brian K. Ashton fivéreket, akik a vasárnapi iskola általános elnökségeként szolgáltak. Akik velünk együtt szeretnék kifejezni köszönetüket ezen fivérek kiváló szolgálatáért, kérem jelezzék. Javasoljuk a következő testvéreket, hogy általános felhatalmazott 70-esként szolgáljanak. Ruben V. Aliod,
Jorge
M. Alvarado, Hans T. Bohm, L. Todd Budge, Ricardo P. Jimenez, Peter M. Johnson, John A. McCune, James R. Rasband, Benjamin M. Z. Tai, és Alan R. Walker. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Akik ellenzik, hasonlóképpen jelezzék. Javasoljuk a következő fivérek támogatását területi 70-esként. Solomon I. Alice, Guillermo A. Alvarez,
Julius V. Barrientos,
Julius
Dale R.
Barrientos,
Barney,
Dale R. Barney,
James H. Becker,
James H. Becker,
G. Brown,
Kevin G. Brown,
Mark S. Bryce, M. Carlos Cabral,
M. Carlos Cabral,
Dunstan
G. B. Chadumbuka,
C. K. Chong,
Alan C. K. Chong,
Christian
C. Chikbundu, Paul N. Clayton,
Karim Del Valle,
Hiroyuki Domon, Bernard P. Donato, Mark D. Eddy, Zachary F. Evans, Henry J. Eyring,
Sapenle Fa Along O. Jr., David L.
Fa Along Jr., David A. Fishnade, John J. Gallego, Efrain R. Garcia, Robert Gordon, Mark A. Gottfriedson,
Thomas
Honey, Michael J. Hess, Glenn M. Holmes, Richard S. Hutchins, Tito Ibanez, Aki Nori Ito,
Jeremy R.
Yagi, Kelly R. Johnson, Christopher Yun-Soo Kim, H. Moroni Klein, Inoke F. Kupu, Stephen G. Kong Lai, Victor D. Lataro, Tarmo Lep,
Isoko Atul Lozano,
Isoko Atul Lozano, Kevin J. Lithgow, Edgar P. Montes, S. Ephraim M. Sani, Luis C. D. Queiroz, Ifanono Mazanla Rasolon Draibe, Eduardo Resek, Tomas G. Roman, Ramon E. Sarmiento, Jonathan S. Schmidt, Vai Sikahema, Denelson Silva, Luis Espina, Carlos G. Sufert,
Sergio R. Vargas, és Marcus Sarsi. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Ha van, aki ellenzi, jelezze. Köszönöm. A vasárnapi iskola általános elnökeként támogatásra javasoljuk Mark L. Pace-t, valamint Milton Darocha Camargo-t, mint első tanácsost, Jen Eric Newman-t pedig, mint második tanácsost. Akik egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Támogatásra javasoljuk a többi általános felhatalmazottat, területi 70-est és a segédszervezetek általános elnökségeit a jelenlegi felállás szerint. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Ha van, aki ellenzi, jelezze. Nelson elnök, a szavazást tudomásul vettük. Megkérjük azokat, akik esetleg ellenezték bármelyik javaslatot, hogy keressék fel a szövegelnöküket. Fivérek és nővérek, köszönjük kitartó hiteteket és az egyház vezetőiért mondott imáitokat. Kérjük az új általános felhatalmazott 70-eseket, valamint a vasárnapi iskola új általános elnökségét, hogy foglalják el helyüket az emelvényen.
As announced, Kevin R. Jurgensen will read the church audit.
Amint az bejelentésre került, most Kevin R. Jurgensen felolvassa a 2018. év egyházi könyvvizsgálati jelentését.
To the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dear brethren, directed by revelation.
Kedves fivérek, ahogy azt a tan és szövetségek 120. szakasz a kinyilatkoztatás által előírja, a tized felett rendelkező tanács, mely az első elnökségből, a 12 apostol kvórumából, valamint az elnöklő püspökségből áll, hagyja jóvá az egyházi pénzalapok felhasználását. Az egyházi szervezetek a jóváhagyott költségvetések, irányelvek és eljárások szerint használják fel a pénzalapokat. Az egyházi könyvvizsgálói osztály, melynek személyzete okleveles szakértőkből áll, és független minden más egyházi osztálytól, felelős a könyvvizsgálatok elvégzésért, melyeknek célja a pénzalapok bevételének és kiadásának ellenőrzése, valamint az egyházi vagyon védelmezése. Elvégzett könyvvizsgálataink alapján az egyházi könyvvizsgálói osztály azon a véleményen van, hogy minden pénzeszköz, beérkezett felajánlás, kiadás és az egyház vagyona a 2018-as évben a jóváhagyott egyházi költségvetéseknek, irányelveknek és könyvelési gyakorlatnak megfelelően lett felhasználva és nyilvántartva. Az egyház a tagjainak tanított gyakorlatokat követi, miszerint éljünk anyagi lehetőségeink keretein belül, kerüljük az adósságot és tegyünk félre a szükség idejére. Tisztelettel benyújtva, egyházi könyvvizsgálói részleg, Kevin R. Jurgensen, ügyvezető igazgató.
The choir will now favor us with I stand all
amazed. A kórus most az Ámulok Jézus szeretetén című himnusszal örvendeztet meg bennünket. Az ének után örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Emrasa Ballard Eldert, a 12 apostol kóruma ügyvezető elnökét. Őt Matthias Held Elder követi majd a 70-ektől.
My brothers and sisters, it is wonderful. It's hard
drága fivérek és nővérek, ez valóban csodálatos. Nehéz elhinnem, hogy már 71 éve, 1948-ban volt az, amikor misszionárius voltam Angliában, és 44 éve annak, hogy Barbarával, feleségemmel Kanadába vittük a családunkat, ahol a Kanada Toronto misszió elnöke voltam. Éppen ott teljesítettem szolgálatot, amikor 1976 áprilisában elhívtak a 70-ek első kórumába, majd 1985-ben váratlanul elhívtak a 12 apostol kórumába. A jövőbeli felmentés lehetőségét magukban hordozó korábbi elhívásaimmal ellentétben a felmentés a 12-ektől most nem hangzik olyan jó lehetőségnek. Imádkozom, hogy csak akkor jöjjön el ennek a napja, miután már mindent megtettem, amire az Úr elhívott. Visszagondolva az elmúlt 43 évben általános felhatalmazottként végzett szolgálatomra és azon kiváltságomra, hogy szolgálattételt nyújthattam mennyei atyánk gyermekeinek, még inkább felismerem, hogy ő azt akarja, hogy minden egyes gyermeke békességre, örömre és boldogságra legyen az életében. Lehi próféta tanítása szerint az emberek azért vannak, hogy örömük lehessen. Számos oka van annak, amiért a békesség, az öröm és a boldogság elillan tőlünk ebben az életben. Szegénység, háború, természeti csapások, váratlan és kedvezőtlen fordulatok a munkahelyen vagy a családi kapcsolatainkban, illetve betegség miatt. Már irányítani nem tudjuk az életünket itt a Földön befolyásoló külső erőket. Ha igyekszünk az Úr Jézus Krisztus hithű tanítványaivá válni, akkor a körülöttünk örvénylő világi gondok ellenére is békességre, örömre és boldogságra lelhetünk. Az egyik gyermekem egyszer így szólt: apa, nem tudom, hogy sikerül-e valaha is eljutnom a celesztiális királyságba. Azt feleltem: mennyei atyánk, csak annyit kér tőlünk, hogy minden egyes nap tegyük meg a tőlünk telhető legjobbat. Testvéreim, napról napra tegyétek meg a tőletek telhető legjobbat, és nagyon hamar rá fogtok jönni, hogy mennyei atyánk ismer és szeret benneteket. És ennek tudatában, valódi tudatában az életeteknek valós célja és értelme lesz, és eltölt benneteket az öröm és a békesség. A szabadító a világ világosságaként azt mondta, hogy senki nem marad sötétségben, aki én bennem hisz. Jézus Krisztus az a név, amelyet az Atya adott, és nincs más név, amely által megszabadulhatnánk. Ezért minden embernek magával kell vennie azt a nevet. Magára kell vennie azt a nevet, amelyet az Atya adott. A szentírások azt tanítják nekünk, hogy Sátán a sötétségbe kívánja vezetni az embereket. Minden törekvése arra irányul, hogy kirekessze Jézus Krisztus és az ő evangélium a világosságát és igazságát. Amint azt Lehi a gyermekeinek tanította, az ördög arra törekszik, hogy minden ember olyan nyomorult lehessen, mint ő maga. A mennyei atyánk munkája és dicsősége az, hogy véghez vigye az ember halhatatlanságát és örök életét, akkor Lucifer munkája pedig az, hogy véghez vigye Isten gyermekeinek nyomorúságát, és végtelen bajt hozzon rájunk. A bűn és a vétek elhalványítja életünkben Krisztus világosságát, ezért is kell törekednünk arra, hogy Krisztus világosságában sütkérezzünk, mely békességet, örömöt és boldogságot hoz. Az elmúlt 18 hónapban az Úr számos csodálatos változtatás bevezetésére ihlette a profétáját és az apostolokat. Azonban aggódom amiatt, hogy e változtatások lelki célja elvész a változások okozta izgalomban. Joseph F. Smith sok évvel ezelőtt azt mondta: Jézus Krisztus igaz, tiszta és egyszerű evangéliuma vissza lett állítva. A mi feladatunk fenntartani azt itt a Földön. Hozzátette, hogy az igaz, tiszta és egyszerű evangélium Krisztus szabadító tana. Joseph Smith proféta hittételekben összefoglalt tanítása szerint
Krisztus engesztelése által az egész emberiség megszabadulhat, ha engedelmeskednek az evangélium törvényeinek és szertartásainak. Az evangélium első tantételeit prédikáljátok, melyek az Úr Jézus Krisztusba vetett hit, bűnbánat, keresztelkedés, a Szentlélek ajándéka és a mindvégig kitartás. Fivére Hiram ezt tanította nekik, meglátjátok, hogy napról napra új gondolatok és további világosság nyilatkoztatik majd ki nektek velük kapcsolatban. Többet tanulhattok róluk, hogy világosabban megértsétek őket. És akkor sokkal világosabban megérthethetitek őket azokkal is, akiket tanítotok. Leginkább úgy érthetjük meg az egyház lelki céljait, ha Krisztus igaz, tiszta és egyszerű tanításai szerint élünk, valamint alkalmazzuk a szabadító két nagy parancsolatát. Teljes szíveddel szeresd az Urat, a te Istenedet, úgy szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két nagy parancsolat betartása még több békesség és öröm megtapasztalására ad módot. Az Urat szeretve és szolgálva, valamint fele barátainkat szeretve és szolgálva, természetes módon fogjuk még jobban érezni azt a boldogságot, melyet másként nem igen tudnánk. Isten szeretete és a fele barátaink szeretete adja a tanbéli alapját a szolgálattételnek, az ön otthonközpontú, egyház által támogatott tanulásnak, a sabbatnapi lelki hódolatnak, valamint a fátyol mindkét oldalán végzett szabadító munkának a segítőegyletben és az elderek fórumában. Mindezen dolgok alapját az Isten szeretetére és a fele barátaink szeretetére felszólító isteni parancsolatok adják. Lehet-e ennél bármi alapvetőbb és egyszerűbb? Ha az igaz, tiszta és egyszerű evangélium szerint élünk, akkor több időnk jut az özvegyek, az árvák, a magányosok, a betegek és a szegények meglátogatására. Békességre, örömre és boldogságra lelünk, miközben az Urat és fele barátainkat szolgáljuk. Az otthonközpontú egyház által támogatott evangéliumi tanulást és tanulmányozást hangsúlyozó sabbatnapi változtatások lehetőséget nyújtanak lelkünk és Isten iránti odaadásunk megújítására az otthonunk falain belül. Mi lehetne ennél egyszerűbb, alapvetőbb és behatóbb? Testvérek, látjátok, hogy az evangélium családjainkban történő tanulása és tanítása fontos módja annak, ahogyan örömre és boldogságra lelünk az életünkben? A sabbat napról szólva azt mondta a szabadító, mert bizony ez a nap jelöltetett ki számodra, hogy megpihenj munkáidtól, és odaadásodat leródd a magasságosnak. Majd hozzátette, hogy örömöd teljes lehessen, az örvendezés és az ima által tedd meg ezeket a dolgokat hálaadással, vidám szívvel és arccal, örülő szívvel és vidám arccal. Figyeljétek meg e kinyilatkoztatás kulcs szavait. Öröm, örvendezés, hálaadás, vidám szív, örülő szív és vidám arc. Számomra ez úgy hangzik, hogy a sabbatnap megtartása mosolyt kell, hogy csaljon az arcunkra. Magasztosabb és szentebb módon végezve a szolgálattételt, kérlek, gondoljátok át, mennyire lényeges az, hogy mindenkit üdvözöljünk, aki eljön az egyházi gyűlésünkre, különös tekintettel az új egyháztagokra és a látogatókra. Lejünk mindannyian örömünket a himnuszok éneklésében, és nyitott szívvel és elmével figyelmesen hallgassuk az úrvacsorai imaszavait. A bőti és bizonyságtételi gyűléseinken elhangzó, hitről szóló bizonyságokat a püspökség egyik tagja vezeti fel, aki a boldogság tervére, valamint Krisztus igaz, tiszta és egyszerű evangéliumára összpontosító, rövid bizonyságot tesz. A többiek pedig ezt a példát követik. Ne feledjük, hogy a történetek és az utazásaink során átért kalandok elmesélésére vannak más megfelelő helyek. Ha a bizonyságunk egyszerű és Krisztus evangéliumára összpontosít, akkor annak megosztása által ő lelki feltöltődést biztosít másoknak.
A hatékony szolgálattételre legjobb, ha Isten szeretetének és fele barátaink szeretetének megvilágításában tekintünk. Egyszerűen szólva, azért végzünk szolgálattételt, mert szeretjük mennyei atyánkat és az ő gyermekeit. A szolgálattételi erőfeszítéseink sikeresebbek lesznek akkor, ha megmaradunk az egyszerű dolgoknál. A legtöbb öröm az élet egyszerű dolgaiból származik, ezért ne gondoljuk, hogy még többet kellene hozzátennünk a kapott változtatásokhoz, melyek célja, hogy Isten gyermekeinek szívében építsük a hitet és az erős bizonyságot. Ne bonyolítsuk a dolgokat további gyűlésekkel, elvárásokkal vagy követelményekkel. Törekedjünk az egyszerűségre. Ebben az egyszerűségben leltek majd rá arra a békességre, örömre és boldogságra, amelyről beszélek. Az egyház vezetőségi céljai, amint azokat a második kézikönyv leírja, évek óta világos és egyszerű eredményekre vonatkoznak. Idézem, a vezetők buzdítsanak minden egyháztagot, hogy nyerjék el az összes létfontosságú papsági szertartást, tartsa be az azokkal járó szövetségeket, valamint váljon jogosultá a felmagasztosulásra és az örök életre. Felnőttek, minden felnőttek arra buzdítanak, hogy legyen érdemes a templomi szertartások elnyerésére. Minden felnőttnek megtanítják, hogy kutassa fel az őseit, és végezze el értük a helyettesítő templomi szertartásokat. Fiatalok. Minden fiatal férfinak segítenek felkészülni, hogy elnyerje a melkisedeki papságot, és a templomi szertartásokat továbbá segítenek érdemessé válni a teljes idejű misszióra. Minden fiatal nőnek segítenek felkészülni, hogy érdemes legyen a szent szövetségek megkötésére, és betartására és a templomi szertartások elnyerésére. Megerősítik a fiatalokat azáltal, hogy jelentőségteljes tevékenységeket szerveznek nekik. Minden egyháztag. Segítenek a papsági és segédszervezeti vezetőknek, az egyháztag községi tanácsnak, egyházközségi és teljes idejű misszionáriusoknak, valamint az egyháztagoknak, hogy kiegyensúlyozott munkamegosztással, közös erővel megmentsék az egyéneket, megerősítsék a családokat, és az egyházi egységeket, növeljék a papsági aktivitást, valamint megtérés, megtartás és tevékenyítétel által egybegyűjtsék Izraelt. Megtanítják az egyháztagoknak, hogy gondoskodjanak magukról és a családjukról, és hogy az Úr módján segítsenek a szegényeken és a rászorulókon. Idézet vége. Az egyházban végzett szolgálatom sok jelentős és különleges lelki élménnyel áldott meg engem. Tanúja vagyok annak, miszerint az Úr vezeti az egyházát, hogy beteljesítse az ő céljait. A képességeimet messze meghaladó isteni útmutatást kaptam és kapok. Az evangéliumi élet örömének középpontjában számomra Jézus Krisztus evangéliumának igaz, tiszta és egyszerű tana áll. Már 6 proféta kulcsai és útmutatása alatt szolgáltam Spencer W. Kimball elnöktől, Russell M. Nelson elnökig bezárólag. Bizonságot teszek arról, hogy mindegyikük Isten kiválasztott profétája. Alapvető fontosságú tantételeket tanítanak nekünk az egyházról, valamint Krisztus evangéliumáról és tanáról. Nelson elnök lélegzetelállító ütemben viszi előre az Úr munkáját. Azért mondom, hogy lélegzetelállító, mert ő az egyetlen az apostolok között, aki idősebb nálam, mégis nehezen tartok lépést vele. Tanúja vagyok annak, hogy nála vannak a papsági kulcsok, és rajta van Isten profétájának palástja. Nelson elnök Jézus Krisztus igaz, tiszta és egyszerű evangéliumát tanítja. Tanúságomat teszem, hogy Jézus a Krisztus, és ez az ő egyháza. Erről teszek bizonyságot. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Dear brothers and sisters, the Lord has repeatedly told us to seek
learning by study. Az Úr többször is megmondta nekünk, hogy tanulmányozás és hitáltal is törekedjünk a tanulásra. Nem csupán elménk logikus érvelése, hanem a Szentlélek útmutatása és sugalmazása által is kaphatunk világosságot és megérthetünk dolgokat. A tudás e másik forrása nem mindig volt része az életemnek. Drága feleségem, Irene és jó magam, 31 évvel ezelőtt friss házasokként csatlakoztunk az egyházhoz. Mindketten Kolumbiában nőttünk fel. De néhány hónappal a házasságkötésünk után a szakmai előmenetele miatt Németországba költöztünk. Nagyon fiatalok voltunk, nagy reményekkel és elvárásokkal. Ez pedig egy különösen izgalmas és boldog időszak volt számunkra. Míg én a karrieremre összpontosítottam, Irene úgy érezte, hogy kapni fogunk valamiféle mennyei üzenetet, de nem tudta, hogyan vagy mikor. Így hát mindenféle házalót beengedett az otthonunkba, bármit árultak is. Enciklopédiát, porszívót, szakácskönyvet, konyhai eszközöket, vagy mást. Ennyire várta azt a különleges üzenetet. Egy este azt mondta, hogy bekopogtatott hozzánk két sötét öltönyös fiatalember, és neki az volt az egyértelmű benyomása, hogy be kell engednie őket. Azt mondták, hogy Istenről akarnak vele beszélni, és majd visszajönnek, amikor én is itthon vagyok. Vajon lehetséges, hogy ez a várva várt üzenet? Elkezdtek látogatni minket, és az útmutatásukat követve olvastuk a szentírásokat, és megértettük Jézus Krisztus, ami szabadítunk és megváltunk, elengedhetetlen fontosságát. Hamarosan megbántuk már, hogy csecsemőkét megkereszteltek minket, mivel az nem egy tudatosan kötött szövetség volt. Ha azonban újra megkeresztelkedünk, az azt is jelenti majd, hogy ennek az új egyháznak a tagjai leszünk, úgyhogy tényleg mindent meg kellett értenünk róla. De honnan tudhatnánk, hogy tényleg igaz-e mindaz, amit a misszionáriusok a Mormon könyvéről, Joseph Smithről és a szabadítás tervéről mondanak nekünk? Nos, az Úr szavaiból világossá vált számunkra, hogy a gyümölcseikről ismerhetjük meg őket. Így hát módszeresen elkezdtük megvizsgálni az egyházat, vagyis a racionális elménk segítségével szemlélni ezeket a bizonyos gyümölcsöket. Mit láttunk? Nos, a következőket. Barátságos és boldog embereket, valamint csodálatos családokat, akik értették, hogy ebben az életben öröm is jár nekünk, nem csupán szenvedés és gyötrelem. Egy olyan egyházat, melynek nincs fizetett papsága, hanem ahol maguk az egyháztagok vállalnak megbízásokat és feladatokat. Egy olyan egyházat, ahol mindennek Jézus Krisztus és a családok állnak a középpontjában, ahol az egyháztagok havonta egyszer böjtölnek és felajánlással segítik a szegényeket és a szűkölködőket, ahol támogatják az egészséges szokásokat, arra tanítva minket, hogy tartózkodjunk az ártalmas szerektől. Továbbá tetszett nekünk a személyes fejlődésre, a képzettségre, a kemény munkára és az önellátásra fektetett hangsúly. Megismertük a figyelemre méltó emberbaráti programot, és lenyűgöztek minket az általános konferenciák a csodálatos zenével és az ott elhangzó méreható lelki tantételekkel. Mindezek láttán semmi hibát nem találtunk az egyházban. Ellenkezőleg nagyon is tetszett mindaz, amit láttunk. Mi azonban még mindig nem tudtunk úgy dönteni, hogy megkeresztelkedünk, mert előtte mindent tudni akartunk. Ám az Úr még habozásunk közepette is türelmesen felkészített minket, formált bennünket, és segített nekünk felfedezni azt, hogy nem csupán a racionális elménken, hanem a Szentlélek halk, szelíd hangján keresztül is, mely főleg a szívünkhöz szól, meg kell tanulnunk felismerni az igazságot. Ezt a hangot és az általa keltett érzést 10 hónappal az evangélium megismerése után egy olyan estén tapasztaltuk meg, amikor a Mózeás 18-ban ezt olvastuk. Mivel szeretnétek egymás terheit viselni és megvigasztalni azokat, akik vigasztalásra szorulnak, ha ez a szívetek vágya, akkor mit tudtok felhozni az ellen, hogy az Úr nevében megkeresztelkedjetek? Ez a rész a Mormon könyvéből a szívünkig és a lelkünkig hatolt. És hirtelen éreztük és tudtuk, hogy valójában nincs olyan ok, amiért ne keresztelkedhetnénk meg. Felismertük, hogy az ezekben a versekben említett vágyak a mi szívünk kívánsága is, és hogy igazából csak ezek a dolgok számítanak. Fontosabbak annál, hogy mindent értsünk, mert már eleget tudunk. Mindig is szerető mennyei atyánk vezérlő kezére támaszkodtunk, és biztosak voltunk benne, hogy továbbra is vezérelni fog minket. Így hát még azon a napon kitűztük a keresztelünk időpontját, és hamarosan végre megkeresztelkedtünk. Mit tanultunk ebből? Először is megtanultuk, hogy teljes mértékben bízhatunk szerető mennyei atyánkban, aki folyamatosan megpróbál segíteni nekünk azzá válni, akivé tudja, hogy válhatunk. Bebizonyosodott számunkra, e szavainak méreható igazsága. Sort sorra, előírást előírásra. Itt egy kicsit, és ott egy kicsit adok az emberek gyermekeinek, és áldottak azok, akik hallgatnak előírásaimra, mert bölcsességet tanulnak, mert annak, aki befogadja, többet adok. Másodszor pedig megtanultuk, hogy a racionális elménk mellett a tudás megszerzésének egy másik dimenziója is adhat nekünk útmutatást, és megérthethet velünk dolgokat. Ez pedig az ő szent lelkének a mi szívünkhöz és elménkhez is szóló halk és gyengéd hangja. Szeretném a látóképességünkhöz hasonlítani ezt a tantételt. Mennyei atyánk nem csupán egy, hanem két szemet is adott nekünk. Bár egy szemmel is elég jól látunk, a másik szem további perspektívát nyújt nekünk. Amikor az agyunk összeilleszti a két perspektívát, ez kiadja a környezetünk háromdimenziós képét. Hasonlóképpen az információforrásból is kettőt kaptunk, egyet a testi, egyet pedig a lelki képességeinken keresztül. Az elménk a testi érzékszerveinken, illetve az érvelésünkön keresztül ellát minket egy észleléssel. Ellenben atyánk a Szentlélek ajándékán keresztül egy további látásmódot is ad nekünk, mely tulajdonképpen a legfontosabb és legigazabb, mert közvetlenül őtől érkezik. Miután azonban a lélek gyakran csak nagyon finoman suttog, sokakban nem tudatosul ez a második forrás. Amikor a lelkünkben összeáll ez a két perspektíva, akkor a teljes kép úgy mutatja meg a dolgok valóságát, ahogy azok ténylegesen vannak. Sőt, a Szentlélek további perspektíváján keresztül bizonyos realitásokról, melyekről kizárólag a szellemi felfogásunk alapján alkottunk képet, kiderülhet, hogy félrevezetőek vagy egyszerűen hamisak. Ne feledjétek Moroni szavait. A Szentlélek hatalma által minden dolgot illetően tudhatjátok az igazat. Egyháztagságom 31 éve alatt sokszor megtapasztaltam már, hogyha kizárólag a racionális elménkre támaszkodunk, és megtagadjuk vagy elhanyagoljuk a lelki felismeréseket, melyeket a Szentlélek suttogásai és benyomásai által kaphatunk, akkor az olyan, mintha csupán egy szemmel élnénk az életünket. Mi azonban, jelképesen szólva, két szemet kaptunk. Csak is a két nézőpont kombinációja adhatja ki nekünk minden igazság, és az életünkben tapasztalt dolgok összességének igazi és teljes képét, és értetheti meg velünk teljes egészében és mérehatóan azt, hogy egy élő mennyei atya gyermekeiként kik vagyunk, és mi a célunk. Eszembe jut, mit tanított nekünk Nelson elnök egy évvel ezelőtt, amikor ezt mondta. Idézem, az eljövendő napokat nem lehet majd lelkileg túlélni. A Szentlélek útmutató, irányító, vigasztaló és állandó hatása nélkül, idézet vége. Teljes mértékben megbizonyosodtam arról, hogy van egy szerető atyánk a mennyben, és mi mindannyian beleegyeztünk abba, hogy egy isteni terv részeként erre a földre jöjjünk. Hogy Jézus a Krisztus, ő él, és ő az én szabadítom és megváltom. Tudom, hogy Joseph, egy egyszerű parasztlegény, elhívást kapott, hogy azzá a hatalmas profétává váljon, aki bevezette az idők teljességének eme adományozási korszakát, annak minden kulcsával, hatalmával, valamint Isten szent papságának felhatalmazásával együtt. Tudom, hogy a Mormon könyv egy második tanúbizonyság Jézus Krisztusról, és hogy a családoknak örökre együtt kell maradniuk. Azt is tudom, hogy Urunk Jézus Krisztus vezeti ma ezt az egyházat, az ő visszaállított egyházát, az élő prófétánk Russell M. Nelson elnök által. Sok más becses igazsággal együtt, ezek az igazságok lelki építő kockái lettek annak, akivé Isten segítségével válok. És örömmel várom azt a sok új tanítást, melyet nekem és nektek szán, miközben áthaladunk ezen a csodálatos életen, és tanulunk méghozzá tanulmányozás és hit által is. Ezekről a dolgokról tudom, hogy igazak, és bizonyságot teszek róluk Jézus Krisztus nevében. Ámen.
The congregation will now join with the choir in singing
A kórus és a gyülekezet most elénekli a Dicsérd Urad című himnuszt. Az ének után Neil L. Anderson Elder fog hozzánk szólni a 12 apostol kórumából. Őt Takashi Wada és David P. Homer elderek követik majd a 70-ektől. Beszédeik után a kórus elénekli a Jézus egykor csendben jött című himnuszt.
This is the 189th annual General
Conference. Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 189. éves általános konferenciája.
Shortly before his crucifixion, Jesus was taken before Pilate.
Nem sokkal a keresztre feszítése előtt Jézust Pilátus elé vitték a törvényházban. Te vagy a zsidók királya? Kérdezte tőle leereszkedően Pilátus. Jézus így felelt: az én országom nem e világból való. Én azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Pilátus cinikusan azt kérdezte: micsoda az igazság? A mai világban a mi az igazság kérdés fájdalmasan összetett lehet a világi elme számára. A Google keresés erre a kérdésre 1 milliónál is több választ ad. A mobiltelefonunkon egy téglából és habarcsból épült könyvtár összes könyvében fellelhetőnél is több információ áll rendelkezésünkre. Információ és vélemény túlterheltségben élünk. Bármerre is fordulunk, vonzó és csábító hangok szegődnek nyomunkba. Napjaink fejetlenségének fogságában nem is csoda, hogy oly sokan hagyatkoznak Protagorasnak 2500 évvel ezelőtt Szókratészhez intézett szavaira. Ami neked igaz, mondta, az neked igaz. Ami pedig nekem igaz, az nekem igaz. Jézus Krisztus visszaállított evangéliumával megáldva, alázatosan kijelentjük, hogy vannak olyan dolgok, amelyek teljes mértékben és maradéktalanul igazak. Ezek az örök igazságok Isten minden fia és leánya számára ugyanazok. A szentírások azt tanítják, hogy az igazság a dolgok ismerete úgy, ahogy azok vannak, és ahogy azok voltak, és ahogy azok el fognak jönni. Az igazság hátra és előre is tekint, kitágítva a mi saját apró időbeli pontunk látószögét. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igazság megmutatja nekünk az örök élethez vezető utat, amely kizárólag a mi szabadítónk Jézus Krisztus által adatik meg. Nincs más út. Jézus Krisztus megtanítja nekünk, hogyan éljünk, és engesztelése, valamint feltámadása által megbocsátást kínál nekünk a bűneinkre, valamint halhatatlanságot a fátyolon túl. Ez teljes mértékben igaz. Az ő tanítása szerint nem számít, hogy gazdagok vagyunk, vagy szegények, kiemelkedőek, vagy ismeretlenek, kifinomultak, vagy egyszerűek. Inkább arra kell törekednünk a halandóságban, hogy megerősítsük az Úr Jézus Krisztusba vetett hitünket, a gonosz helyett a jót válasszuk, és betartsuk a parancsolatait. Bár ünnepeljük a tudomány és az orvoslás újításait, Isten igazságai messze meghaladják ezeket a felfedezéseket. Az örökkévalóság igazságaival szemben mindig is ott állt rengeteg hamisítvány, melyek célja, hogy elvonják Isten gyermekeinek figyelmét az igazságról. Az ellenség érvei mindig ugyanazok. Hallgassátok meg ezeket a 2000 évvel ezelőtt elhangzottakat. Nem tudhattok olyan dolgokról, melyeket nem láttok. Bármit tesz az ember, az nem bűn. Nem logikus, hogy egy olyan lény, mint Krisztus, Isten fia legyen. Amit hisztek, az balga hagyomány. Napjainkra is illőnek hangzanak, nem de? Az evangélium visszaállításával Isten módot adott nekünk az alapvető lelki igazságok elsajátítására és ismeretére. A szentírásokon, a személyes imáinkon és saját tapasztalatainkon, az élő proféták és apostolok tanácsain keresztül, valamint azon Szentlélek útmutatása által tanuljuk meg ezeket, aki segíthet nekünk minden dolgot illetően tudni az igazat. Ha lelkileg törekszünk rá, akkor igenis ismerhetjük Isten dolgait. Pál azt mondta, az Isten dolgait sem ismeri senki, csak ha vele van Isten lelke, mert ezek lelki módon ismerhetők fel. Nézzétek meg mi Michael Murphy műalkotását. Ebből a szemszögből nézve nem is nagyon hinnétek el, hogy az emberi szem művészi ábrázolása. Ha azonban más nézőpontból szemlélitek a pontokat, akkor meglátjátok a művész alkotásának szépségét. Hasonlóképpen Isten lelki igazságait és a hit szemének nézőpontjából látjuk meg. Pál azt mondta, érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. A szentírások, az imáink, a saját tapasztalataink, a mai proféták, valamint a Szentlélek ajándéka a földi utazásunkhoz szükséges lelki nézőpontot biztosítanak számunkra az igazságra való vonatkozóan. Nézzük meg a családról szóló kiáltványt a hit szemén keresztül. Gordon B. Hinckley elnök ezzel a kijelentéssel mutatta be a Család kiáltványa világhoz című dokumentumot. Oly sok álnokoskodást adnak el igazságként. Oly sok megtévesztés uralkodik a normák és értékek terén, és olyannyira kezdi lassan bemocskolni a világot a kísértés és csábítás, hogy mi úgy érezzük, óva kell intenünk, és figyelmeztetnünk kell benneteket. A kiáltvány így kezdődik. Minden emberi lény, férfi és nő, Isten képmására teremtetett. Mindegyikük mennyei szülők, szeretett lélekfia vagy lélekleánya, és mint ilyenek, isteni természettel és rendeltetéssel rendelkeznek. Ezek örök igazságok. A mi létezésünk nem valamiféle természeti véletlen műve. Szeretem e szavakat. A halandó élet előtti birodalomban a lélekfiak és lélekleányok mennyei atyukként ismerték Istent, és hódoltak neki, valamint elfogadták tervét. Már a születésünk előtt is éltünk. Egyéni azonosságunk örökre belénk vésődött. Általunk nem teljesen értett módokon a halandóság előtti világban lejátszódó lelki fejlődésünk hatással van arra, hogy itt kik vagyunk. Elfogadtuk Isten tervét. Tudtuk, hogy a Földön nehézségeket, fájdalmat és bánatot fogunk megtapasztalni. Azt is tudtuk, hogy el fog jönni a szabadító, és ha méltónak bizonyulunk, akkor feltámadunk, és dicsőség adatik fejünkre örökkön örökké. A kiáltvány egyértelműen fogalmaz. Kijelentjük, hogy a halandó élet megteremtésének módját Isten jelölte ki. Megerősítjük az élet szent voltát, és Isten örökkévaló tervében játszott fontos szerepét. Atyánk terve gyermekek világrahozatalára buzdítja a férjet és a feleséget. És arra kötelez minket, hogy szólaljunk fel azok védelmében, akik még nem születtek meg. Ha megválogatjuk, hogy mit fogadunk el a kiáltványból, akkor azzal elhomályosítjuk az örök látó mezőnket, mert túl nagy fontosságot tulajdonítunk az itt és most szerzett tapasztalatainknak. Ha a hit szemén keresztül imádságos lélekkel átgondoljuk a kiáltványt, akkor jobban megértjük, hogyan kapcsolódnak egymáshoz és támogatják egymást gyönyörűen a tantételek, felfedve atyánk gyermekeire vonatkozó tervét. Vajon valóban meg kellene lepődnünk, amikor az Úr profétái kijelentik az ő akaratát, és némelyek számára még maradnak kérdések? Persze vannak, akik azonnal elutasítják a proféták szavát, azonban mások imádságos lélekkel átgondolják őszinte kérdéseiket, olyan kérdéseket, amelyek türelemmel és a hit szemével rendeződni fognak. Ha a kiáltvány egy másik évszázadban lett volna kinyilatkoztatva, akkor is lettek volna kérdések, csupán a mai kérdésektől eltérőek. A proféták egyik célja éppen az, hogy segítsenek nekünk megválaszolni a szívből jövő kérdéseket. Mielőtt az egyház elnöke lett volna, Russell M. Nelson azt mondta, a proféták látják, mi következik. Látják, milyen szívfájdító veszélyeket helyezett, vagy helyez majd az ellenség az útunkba. A proféták az előttünk álló hatalmas lehetőségeket és kiváltságokat is látják, melyek azokra várnak, akik az engedelmeskedés szándékával hallgatják őket. Bizonyságot teszek az első elnökség és a 12. kvóruma egységes hangjának igazságáról és lelki erejéről. Életem folyamán drámai változást láttam bekövetkezni abban, amit a világ hisz a kiáltványban tanított számos tantétellel kapcsolatban. 10 éves koromban és a korai házas éveim idején a világban sokan hátat fordítottak az Úr azon normájának, amit mi a nemi erkölcsösség törvényének nevezünk, mely szerint csak a törvényesen házasságot kötött férfi és nő között létesíthető szexuális kapcsolat. A 20-as és 30-as éveimben sokan hátat fordítottak a meg nem született gyermekek szent védelmének, és egyre elfogadottabbá vált az abortusz. Mostanában sokan hátat fordítanak Isten azon törvényének, mely szerint a házasság a férfi és a nő közötti szent egység. Annak látványa, hogy mennyien hátat fordítanak az Úr által felállított korlátoknak, arra a napra emlékeztet minket, amikor Kapernaumban a szabadító kijelentette az ő isteni voltát, és sajnálatos módon sokan az ő tanítványai közül elmentek. A szabadító a 12-ekhez fordult. Vajon ti is el akartok-e menni? Péter így válaszolt, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük, és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Az idősek és a fiatalok között is sokan vannak, akik hűek és igazak Jézus Krisztus evangéliumához, bár jelenlegi élettapasztalataik nem simulnak bele a családra vonatkozó kiáltvány kereteibe. Gyermekek, akiknek életét válás rázta meg. Fiatalok, akiknek a barátai gúnytűznek a nemi erkölcsösség törvényéből. Elvált férfiak és nők, akiken komoly sebeket ejtett a házastársuk hűtlensége. Férjek és feleségek, akiknek nem lehetnek gyermekeik. Olyan férfiak és nők, akiknek házastársa nem osztja velük a visszaállított evangéliumba vetett hitüket. Egyedülálló nők és férfiak, akik különféle okokból nem tudtak házasságot kötni. Van egy nagyra becsült barátom, akit már majdnem 20 éve ismerek, és azért nem kötött házasságot, mert a saját neméhez vonzódik. Hű maradt a templomi szövetségeihez, gyarapította kreatív és szakmai tehetségeit, és nemes szolgálatot végez mind az egyházban, mind pedig a közösségben. Nemrég így szólt hozzám. Együtt tudok érezni azokkal, akik az én helyzetemben úgy döntenek, hogy nem tartják be a nemi erkölcsösség törvényét a világban, amelyben élünk. Ám nem azt kérte tőlünk Krisztus, hogy ne legyünk-e világból valók? Nyilvánvaló, hogy Isten normái eltérnek a világ normáitól. Az emberek törvényei gyakran átlépik az Isten törvényei által szabott határokat. Akik Isten kedvében járnak, akik kívánnak járni, azoknak minden bizonnyal szükségük van hitre, türelemre és szorgalomra. A feleségem, Kathy, és jó magam, ismerünk egy mostanra a 40-es évei közepén járó egyedülálló nővért, aki nagyon tehetséges a szakmájában, és derekasan szolgál az egyház községben. Isten törvényeit is betartja. Azt írja. Álmodoztam a napról, amikor megadatik nekem egy férj és gyermekek áldása. Még mindig várok. Időnként a helyzetem az elfeledettség és az egyedüllét érzéseit kelti bennem. Azonban megpróbálok nem arra összpontosítani, amim nincs, hanem arra, amim van, és arra, hogy miként segíthetek másoknak. A tágabb családomnak, az egyházközségemben és a templomban végzett szolgálat segít nekem ebben. Nem vagyok sem elfeledve, sem egyedül, mert része vagyok. Mindannyian részei vagyunk egy nagyobb családnak. Némelyek azt mondják, de nem érted a helyzetemet. Lehet, hogy én nem értem. De bizonságot teszek arról, hogy van valaki, aki érti. Van valaki, aki a kertben és a kereszten hozott áldozata révén ismeri a terheiteket. Megígérem nektek, hogyha keresitek őt és betartjátok a parancsolatait, akkor meg fog áldani benneteket, és felemeli azokat a terheket, amelyeket egyedül túl nehéz viselni. Örök barátokat és szolgálati lehetőségeket fog adni nektek, ami pedig még ennél is fontosabb, el fog tölteni benneteket az ő szent lelkének erőteljes lelkiségével, és rátok fogja ragyogtatni az ő mennyei jóváhagyását. Egyetlen olyan döntést, egyetlen olyan alternatívát sem érdemes fontolóra vennünk, mely megtagadná a Szentlélek társaságát, vagy az örökké valóság áldásait. Tudom, hogy a szabadító él. Tanúságot teszek arról, hogy ő minden igazán lényeges igazság forrása, és minden olyan áldást be fog teljesíteni, melyet megígért azoknak, akik betartják a parancsolatait. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Our heavenly Father loves us. He has provided a perfect plan for us to enjoy.
Mennyei Atyánk szeret bennünket. Tökéletes tervet készített, hogy élvezhessük az ő áldásait. Ebben az életben mindnyájunknak szól a meghívás, hogy jöjjünk Krisztushoz, fogadjuk be Jézus Krisztus visszaállított evangéliumát. A keresztelkedés a Szentlélek ajándékának elfogadása, valamint a hithű evangélium szerinti életvitel révén. A keresztelkedés iránti elkötelezettségünket Nefi a szoros és keskeny ösvényre való lépés hasonlatával szemlélteti, és emlékeztet bennünket arra, hogy továbbra is Krisztusba vetett álhatatossággal törekedjünk előre, Krisztus szavá lakmározva és mindvégig tartsunk ki azért, hogy elnyerjük mindazon áldásokat, melyeket mennyei Atya tartogat számunkra. Nefi arra is felhívja a figyelmünket, hogy ha Krisztus szavain lakmározunk, akkor azok minden olyan dolgot meg fognak mondani nekünk, amit meg kell tennünk, és az ellenség tüzes nyílai legyőzésére is hatalmat fogunk kapni. Mit jelent a lakmározás? Amikor fiatal voltam, azt gondoltam, hogy a lakmározás csupán egy rizsből, sushiból és szójaszószból álló kiadós étkezést jelent. Ma már tudom, hogy a valódi lakmározás több, mint egy finom étel puszta élvezete. Alkalom az öröm megélésére, testünk táplálására, az ünneplésre, az osztozásra, a családjaink és a szeretteink iránti szeretetünk kimutatására, az Istennek való köszönet nyilvánításra, valamint a kapcsolatépítésre, egy bőséges és incsiklandó étel mellett. Úgy hiszem, hogy amikor Krisztus szavain lakmározunk, ehhez hasonló élményre kell gondolnunk. A szentírásokon való lakmározás nem csupán azok olvasásából áll. Valódi örömöt kell hoznia az életünkbe, és építenie kell a szabadítóval való kapcsolatunkat. Ezt a Mormon könyve világosan tanítja. Idézzétek csak fel Lehi álmát, melyben egy fát látott, amelynek gyümölcse kívánatos, hogy boldoggá tegye az embert. Ez a gyümölcs Isten szeretetét jelképezi, és amikor Lehi megkóstolta, érezte, hogy az édes felülmúlva mindazt, amit addig valaha is megízlelt. Érezte, hogy lelkét rendkívül nagy örömmel töltötte el. És ez olyas valami, amit a családjával is meg akart osztani. Amikor lakmározunk, valószínűleg arra is rájövünk, hogy az általunk fogyasztott étel mennyisége vagy milyensége nem számít, amennyiben hálával van tele a szívünk. A vadonban Lehi családja nyers húson élt, azonban Nefi eképp jellemezte ezt a nehéz megpróbáltatást. Oly nagyok voltak az Úr áldásai, hogy asszonyaink erősek voltak, és zúgolódás nélkül tudtak gyermekeket a világra hozni. A lakmározás olykor magában foglalja a kísérletezést és a kóstolást is. Alma kifejti, hogy amikor jó magot ültetünk a szívünkben, és kísérletet teszünk vele, látni fogjuk, hogy a mag kezd élvezetes lenni. A Krisztus szavain való lakmározás áldásai erőteljesek és sorsfordítóak. Szeretném, ha ezek közül hármat különös odafigyeléssel alkalmaznátok az életetekben. Először is. Krisztus szavai segíthetnek gyarapítanunk a kinyilatkoztatás elnyerésére irányuló lelki képességeinket, és biztonságban végigvezethetnek az életünkön. Mormon azt tanítja, hogy Krisztus szavai nagy valószínűséggel igazságos dolgok megtételére viszik rá az embereket, és erősebb hatásuk van, mint bárminek, ami kard által vihető véghez. Amint kutattam Isten bölcsességét a saját kihívásaimra vonatkozóan, minden egyes alkalommal, amikor próbára tettem Isten szavának a hatását, sugalmazottnak és képesnek éreztem magam arra, hogy bölcs döntéseket hozzak. Felülkerekedjek a kísértéseken, illetve a Krisztusba vetett megnövekedett hit és a körülöttem lévők iránti szeretet áldásával bővült az életem. Prófétánk Russell M. Nelson elnök azt tanította, hogy az eljövendő napokat nem lehet majd lelkileg túlélni a Szentlélek útmutató, irányító, vigasztaló és állandó hatása nélkül. A szükséges kinyilatkoztatás akkor érkezik el, amikor próbára tesszük Isten szavának a hatását. E szó pedig hatalmasabb lesz bármely más dolognál, amit kipróbálhatnánk vagy elképzelhetnénk. Másodszor, amikor saját önazonosságunkkal és az önbecsülés hiányával küzdünk, Isten örömet adó szava a szentírásokból segíteni fog tudnunk, kik is vagyunk valójában, valamint a sajátunkat meghaladó erőt ad számunkra. Isten gyermekeként való önazonosságon felismerése egyike volt az általam megélt legcsodálatosabb pillanatoknak. Fiatal kamaszkoromban szemernyit sem tudtam a szabadító tanításairól. Amikor első ízben olvastam az Új Szövetséget, Krisztus szavai valóságos gyógyírt jelentettek a megsebzett lelkemnek. Ráeszméltem, hogy nem vagyok egyedül, és hogy én Isten gyermeke vagyok. Amint felismertem valódi azonosságomat Isten előtt, rájöttem, miféle végtelen lehetőség rejlik bennem, Krisztus engesztelésének köszönhetően. Énosz is megosztotta a Krisztus szavain való elmélkedésből fakadó megvilágosodással kapcsolatos személyes élményét. Amikor Énosz hagyta, hogy édesapjának az örök életről és a szentek öröméről szóló tanításai mélyen szívébe vésődjenek, lelke éhezett és letérdelt alkotója előtt erős imában. Imája során megismerte a szabadítót, megtudta, hogy nagy értékkel bírunk, szeretnek bennünket, hibáink megbocsáttathatnak, és valóban Isten gyermekei vagyunk. Harmadszor pedig Krisztus szavai által felemelhetünk másokat. Csak úgy, ahogyan Énosz számára is megvolt annak a helye és ideje, amikor Krisztus szavai megérintették a szívét, az Úr meg fogja tenni a részét, hogy megérintse azok szívét is, akikkel mi kívánjuk megosztani az evangéliumot. Sokunk számára okoz csalódást, amikor meghívjuk egy ismerősünket, hogy hallgassa meg az evangélium üzenetét, ám nem következik be a kívánt eredmény. A dolgok kimenetelétől függetlenül az Úr arra kér minket, hogy nyissuk ki a szánkat, és osszuk meg velük az evangélium üzenetét. 2 évvel ezelőtt az Úr megérintette drága édesanyám szívét, és segített meghozni a saját keresztelési szertartásának elnyerésére vonatkozó döntését. Majd 35 évet vártam erre a napra. A döntéséhez az is hozzájárult, hogy az egyház számos tagja nyújtott neki valódi szolgálattételt úgy, ahogy azt Krisztus tette volna. Egyik vasárnap úgy érezte, hogy el kell mennie Isten tiszteletre. Követte ezt a sugalmazást. Miközben az első sorban ülve várta, hogy elkezdődjön az úrvacsorai gyűlés, egy 4 éves kisfiú állt meg előtte is nézett vele szembe. Édesanyám egy mosollyal üdvözölte őt. A kisfiú azon jobban sarkon fordult, és elindult a saját ülőhelye felé, amely annak a sornak a másik végén volt, ahol édesanyám is helyet foglalt. A kisfiú a székéről felvett, himnuszos könyvvel tért vissza édesanyámhoz, majd újra visszament a helyére. Édesanyám észrevette, hogy minden második széken volt himnuszos könyv, akár a maga mellett lévő könyvet is elvehette volna. A kisfiú otthonában és az egyházban elsajátított kedvességének eme ártatlan megnyilvánulása azonban felettébb lenyűgözte édesanyámat. Gyengét pillanat volt ez a számára. Erős benyomást érzett, hogy Isten arra hívja, hogy jöjjön és kövesse a szabadítót. Úgy érezte, meg kell keresztelkednie. Ez a kisfiú nem várt elismerést a tettéért, mindössze annyit tett, hogy a legjobb tudása szerint élt Isten szava szerint, és szerette fele barátait. Kedvessége fontos változást idézett elő édesanyám szívében. Krisztus szavai mélyen meg fogják érinteni a szíveket, és fel fogják nyitni azokat a szemeket, amelyek még nem látják őt. Az Emmausba vezető úton Jézus csatlakozott 2 tanítványához. Szomorúak voltak, még nem értették, hogy a szabadító győzelmet aratott a halál felett. Gyászukban nem ismerték fel, hogy maga az élő Krisztus sétál mellettük. Bár Jézus magyarázza valanékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak, a tanítványok mégsem eszméltek rá, hogy ő a feltámadt szabadító, mindaddig, amíg le nem ültek, és kenyeret nem törtek ő vele. Ekkor megnyíltak szemeik. Amikor barátaink, munkatársaink, szomszédaink vagy saját magunk lakmározunk, és kenyeret törünk ő vele, értelmünk szemei megnyílnak. Amikor a tanítványok visszagondoltak a feltámadt szabadítóval eltöltött időre Emmausban, elmondták, hogy égő érzést tapasztaltak a keblükben, amikor a szabadító a szentírásokból olvasott nekik. Ezt az érzést mindannyian meg fogjuk tapasztalni. Végezetül bizonyságomat teszem arról, hogy Krisztus szavain bármikor, bármilyen körülmények között lakmározhatunk, ha felkészítjük szívünket azok befogadására. A Krisztus szavain való lakmározás létfontosságú kinyilatkoztatásokat fog eredményezni, meg fogja erősíteni Isten előtti önazonosságunkat és értékünket az ő gyermekeként, valamint Krisztushoz és az ő örökkévaló életre fogja vezetni a barátainkat. Befejezésül hadd idézem Nefi felhívását, amikor ezt mondta: Krisztusba vetett álhatatossággal kell tehát törekednetek előre, tökéletesen ragyogó reménységgel és Isten és minden ember szeretetével. Ha tehát előre törekedtek, Krisztus szaván lakmározva, és mindvégig kitartotok, íme, ezt mondja az Atya, örök életetek lesz. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Ma délelőtt a feleségem átadott egy kis üzenetet a feleségemnek, amit még az édesanyjuknak küldött évekkel ezelőtt. Ez volt rajta, hogy kedves édesanyám, sajnálom, hogy ma nem tehettem bizonyságot, de nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek, Nancy. És ebédre tartva úgy gondoltam, ez egy nagyon érdekes dolog, ez a kis üzenet. Leültem, és én is írtam egy ilyen kis üzenetet, és azt írtam, hogy kedves Nelson Elder, nagyon sajnálom, hogy ma nem tudtam elmondani a beszédemet, de nagyon szeretlek. És valahogy ez nem túl jó érzésekkel töltött el. Úgyhogy most itt vagyok, és nagyon boldogan adom én is hozzá a gondolataimat azokéhoz, akik eddig ezen az ülésen hozzánk szóltak. Évekkel ezelőtt egy friss jogosítvánnyal rendelkező pilóta által vezetett kis repülőgépen utaztam. Utunk végéhez közeledve engedélyt kaptunk a leszállásra, ám ahogy ereszkedtünk a föld felé, hallottam, amint a pilóta fülkében egy véscsengő figyelmezteti a pilótát, hogy húzza fel a gépet. A pilóta a tapasztaltabb másodpilótára tekintett, aki lefelé mutatott a leszállópályától odébb, és azt mondta: most.
A gépünk hirtelen balra is lefelé kanyarodott, majd visszatért a megfelelő repülési magasságra, visszaállt a leszálló pozícióba, és biztonságosan elérte az úti célunkat. Később megtudtuk, hogy egy másik gép engedélyt kapott a felszállásra. Ha a riasztó utasítását követjük, akkor nekirepültünk volna a felszálló gépnek, ahelyett, hogy kikerültük volna. Két fontos leckét is tanultam ebből az élményből. Az első, hogy az életünk kritikus pillanataiban több hang is vetekszik majd a figyelmünkért. A második, létfontosságú, hogy a megfelelő hangokra figyeljünk oda. Olyan világban élünk, melyben számos hang próbálja magára vonni a figyelmünket. A legfontosabb hírek, tweetek, blogok, podcastek, valamint Alexa, Siri és mások lenyűgöző tanácsai közepette. Nehezen tudjuk eldönteni, melyik hangokban bízzunk. Néha közösségi ötletbőrze segítségével próbálunk irányt adni az életünknek, azt gondolván, hogy a többség szava bizonyára az igazság legjobb forrása. Máskor kétfelé sántikálunk. Se nem vagyunk sem hideg, sem hév. Megint máskor azt követjük, ami számunkra kényelmes, egyetlen hangra vagy aggályra összpontosítunk iránymutatásért, illetve kizárólag a saját gondolkodásunkra támaszkodunk. Bár e megközelítések mindegyike hasznos lehet, a tapasztalat azt mutatja, hogy ezek nem mindig megbízhatóak. Nem mindig az a legjobb, ami népszerű. Két nézőpont közt tétovázva nem kapunk iránymutatást. A kényelem ritkán vezet igazán jelentőségteljes dolgokhoz. Ha csupán egyetlen hangra vagy aggályra figyelünk, az akadályozhatja a tisztánlátásunkat. Ha pedig egyedül a saját gondolkodásunkra támaszkodunk, az a túlértelmezésből aggódó gondolatdermedéshez vezethet. Ha nem vigyázunk, akkor a helytelen hangok eltérítenek minket az evangéliumi középponttól. Olyan helyekre, ahol a hitet nehéz megtartani, és ahol nem igen vár ránk más, mint üresség, keserűség és elégedetlenség. Hadd szemléltessem mindezt egy hasonlattal és egy szentírásbeli példával. A hegymászók gyakran a halálzóna szóval utalnak a 8000 méter feletti magasságra, mivel ilyen magasan nincs elég oxigén az életben maradáshoz. A halálzónának van lelki megfelelője is. Ha túl sok időt töltünk hit nélküli helyeken, akkor a látszólag jó szándékú hangok elvonják tőlünk a számunkra szükséges lelki oxigént. A Mormon könyvében olvashatunk Corey Hallról, akivel pontosan ez történt. Nagy népszerűségnek örvendett, mivel tanításai tetszettek a testi gondolkodásmódnak. Azt mondta, hogy a szülők és a proféták balga hagyományokat tanítanak, melynek célja, hogy korlátozzák a szabadságot és növeljék a tudatlanságot. Véleménye szerint az embereknek szabadon kellene, hogy tessenek bármit, amit csak akarnak, hiszen a parancsolatok nem mások, mint kényelmesen kitalált korlátozások. Számára a hit Jézus Krisztus engesztelésében egy őrült elme hatása volt, egy olyan lénybe vetett hit eredménye, aki nem is létezhet, hiszen nem láthatják. Corey Hall akkora nyugtalanságot okozott, hogy a főbíró és a főpap elé állították, ahol ő egyre hevesebb szavakkal bírálta a vezetőket és jelet követelt. A jel meg is adatott, némaság sújtott le rá. Corey Hall ekkor felismerte, hogy korábban megtévesztés áldozata lett, és az általa elhagyott becses igazságokat így síratta. Mindig is tudtam. Corey Hall ezután koldusként élt, míg az orámiták egy csoportja halálra nem taposta. A történet utolsó verse ezt a kijózanító észrevételt teszi, és így látjuk annak végzetét, aki elferdíti az Úrnak útjait, és így látjuk, hogy az ördög nem fogja megsegíteni gyermekét az utolsó napon, hanem gyorsan a pokolba hurcolja őket. Mivel mennyei atyánk ennél jobbat akar számunkra, lehetővé teszi, hogy hallhassuk az ő hangját. Leggyakrabban a Szentlélektől jövő benyomások által hallhatjuk őt. A Szentlélek az Istenség harmadik tagja. Tanúbizonságot tesz az atyáról és a fiúról, azért küldetett, hogy mindenre megtanítson minket. Továbbá minden olyan dolgot meg fog mutatni nekünk, amit meg kell tennünk. A lélek különböző emberekhez különféle módokon szól, valamint ugyanahhoz az emberhez is szólhat különféle módokon, különböző alkalmakkor. Így hát egy egész életre szóló feladat, hogy megismerjük a sok-sok módját annak, ahogy ő szól hozzánk, időnként az elménkben és a szívünkben szól hozzánk, halk mégis erőteljes hangon, mely hallgatóinak a bensőjéig hatol. Máskor a tőle jövő benyomások lefoglalják elménket, vagy hatással vannak érzéseinkre. Van, hogy égővé teszi keblünket, megint máskor pedig örömmel tölti el lelkünket, megvilágosítja elménket, illetve békét szól háborgó szívünkhöz. Atyánk hangjára számos helyen rá lehetünk, amikor imádkozunk, amikor tanulmányozzuk a szentírásokat, valamint amikor elmegyünk Isten tiszteletre, hittelteli beszélgetéseket folytatunk, vagy elmegyünk a templomba. Bizonyos, hogy ezen a hétvégén itt a konferencián is rálelünk majd. A mai napon 15 férfit támogattunk profétaként, látnokként és kinyilatkoztatóként. Lelkiségük és tapasztalataik olyan különleges látásmódot nyújtanak számunkra, melyre igencsak szükségünk van. Üzeneteiket könnyű megtalálni, és azok teljesen érthetőek. Elmondják, amit Isten szeretne, hogy tudjunk, legyen az akár népszerű, akár nem. Jó dolog, hogyha ezen helyek bármelyikén megpróbáljuk meglelni az ő hangját, ám ha több helyen is keresünk, az még jobb. Amikor pedig meghalljuk, követnünk is kell a kapott iránymutatást. Jakab apostol azt mondta, az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói. Thomas S. Monson elnök pedig egyszer azt tanította, figyelünk, várunk, fülelünk arra a csendes halk hangra, amikor pedig a hang szól, a bölcs férfiak és nők engedelmeskednek. A pályafutásom kezdetén Homer nővér és engem megkértek, hogy fogadjunk el egy munkaköri változtatást. Akkoriban ez hatalmas döntésnek tűnt számunkra. Tanulmányoztunk, böjtöltünk és imádkoztunk, ám a válasz nem akart jönni. Végül meghoztuk a döntést és tovább léptünk. Miután így tettünk, békét éreztünk, majd hamarosan rájöttünk, hogy ez volt életünk egyik legjobb döntése. Ennek eredményeként megtanultuk, hogy a válaszok néha nehezen érkeznek. Ez lehet azért, mert nem ez a megfelelő idő, mert nincs szükségünk a válaszra, vagy mert Isten bízik bennünk, hogy mi magunk is tudunk dönteni. Richard G. Scottelder egyszer azt tanította, hogy hálásnak kell lennünk az ilyen alkalmakért, majd a következő ígéretet tette, amikor érdemesen értek a döntésetek, összhangban van a szabadító tanításaival, és cselekednetek kell. Haladjatok előre bizalommal. Isten nem fogja megengedni, hogy túl messze menjetek, anélkül, hogy ne adna figyelmeztető benyomást, ha rossz döntést hoztok. Így hát el kell döntenünk, hogy a számos különböző hang közül melyiknek fogunk engedelmeskedni. A világ által támogatott megbízhatatlan hangokat fogjuk-e követni, vagy megtesszük, ami ahhoz szükséges, hogy Atyánk hangja irányítson minket a döntéseink során, és oltalmazzon minket a veszélytől. Minél szorgalmasabban keressük az ő hangját, annál könnyebb lesz meghallani azt. Nem az ő hangja válik egyre erősebbé, hanem a mi hallásunk válik egyre kifinomultabbá. A szabadító megígérte, hogy amennyiben hallgatunk előírásaira és meghalljuk tanácsát, akkor ő még többet ad majd nekünk. Tanúságomat teszem, hogy ez az ígéret igaz mindannyiunk számára. Lassan egy éve lesz, hogy egy végzetes autóbalesetben elveszítettük a bátyámat. John ifjúkori évei ígérettel és sikerekkel teliek voltak, ám ahogy idősebb lett, életét igencsak megnehezítette megtört teste és engedetlen elméje. Bár a remélt gyógyulást nem nyerte el ebben az életben, John a hitébe kapaszkodott és eltökélte, hogy amennyire csak tőle telik, mindvégig kitart. Tudom, hogy John nem volt tökéletes, ám eltűnődöm azon, vajon mit tette ilyen kitartóvá? Számos hang csábította tökes erőség határára, ám ő úgy döntött, nem enged nekik. Ehelyett a tőle telhető legjobban igyekezve az evangéliumot tette élete horgonyává. Ott élte az életét, mert tudta, hogy ott rá lel mesterének hangjára. Ott élte az életét, mert tudta, hogy ott fog csak igazán tanulni. Fivérek és nővérek, a vetekedő hangok e világában tanúságomat teszem arról, miszerint mennyei atyánk lehetővé tette számunkra, hogy meghalljuk és kövessük az ő hangját. Ha szorgalmasak vagyunk, ő és az ő fia megadják nekünk a szükséges iránymutatást, a szükséges erőt és a mindannyiunk által hőn vágyott boldogságot. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you.
We are grateful for all who have spoken.
Hálásak vagyunk mindazokért, akik ma délután szóltak hozzánk, valamint a gyönyörű zenéért, melyet hallhattunk. Szeretnénk emlékeztetni a fivéreket, hogy az általános papsági gyűlés egy vidéki idő szerint ma este 18 órakor kezdődik a konferencia központban. A zene és az élő szó országos közvetítésére hegyvidéki idő szerint holnap reggel 9:30 és 10 óra között kerül sor. Ezt szünet nélkül követi majd a konferencia vasárnap délelőtti ülése. Ezen az ülésen Jeffrey R. Holland Elder, a 12 apostol kórumának tagja lesz az utolsó beszélőnk. Szavait követően az ülés zárásaként a kórus elénekli a Jesus, Lover of My Soul című himnuszt. A záróimát Lisa Harkness nővér, az elemi általános elnökségének első tanácsosa mondja majd.
I was doing just fine until I saw those tears in the eyes of those young people.
Még éppen elég jól éreztem magam, amikor megláttam a könnycseppeket a kórus tagjainak a szemeiben. Feltekintvén a víz széléről, a lelkes tömegen túlra, kik tőle várták keresztelésüket, keresztelő János megpillantotta a távolban unokatestvérét, a názereti Jézust. Amint eltökélten lépdel ő felé, hasonló kéréssel ajkán. Áhítattal, ám a körülötte lévők számára mégis hallhatóan hagyták el János száját a csodálat azon szavai, amelyek még 2000 később is meghatóak számunkra. Ímé az Istennek báránya. Tanulságos, hogy Jézusnak e régóta megjövendőlt előfutára nem a Jehova, vagy a szabadító, vagy a megváltó, sőt nem is az Isten fia névvel illette őt. Bár a titulusok mindegyike helytálló lett volna. Nem, János a népének vallási hagyományában fellelhető legkorábbi és talán leginkább felismerhető jelképét választotta. Az áldozati bárány alakját használta, akit a bukott világ és az abban lévő összes bukott ember bűneinek és bánatának engesztelésére ajánlottak fel. Hadd szóljak néhány szót erről a történetről. Miután Ádámot és Évát kiűzték az Éden kertjéből, keserves jövő várt rájuk. Azáltal, hogy megnyitották előttük a halandóságba és a fizikai életbe vezető ajtót, saját maguk előtt bezárták a halhatatlanságba és az örök életbe vezetőt. Egy tudatosan elkövetett vétek következtében immár fizikai halállal és lelki kiüzetéssel néztek szembe, vagyis az Isten jelenlététől való örökre szóló különválással. Mit tehettek volna? Vajon lesz kiút számukra ebből a nehéz helyzetből? Nem vagyunk biztosak abban, hogy ők ketten mennyire emlékezhettek azokra az utasításokra, amelyeket még a kertben kaptak. Arra azonban emlékeztek, hogy rendszeresen fel kellett ajánlaniuk áldozatként Istennek egy tiszta, szeplőtlen bárányt, nyájuk első hím szülöttét. Később meglátogatta őket egy angyal, aki elmagyarázta, hogy ez az áldozat egy minta volt, előképe annak a felajánlásnak, melyet a világ eljövendő szabadítója tesz majd a javukra. Ez a dolog az Atya egyszülöttje áldozatának hasonlatossága, mondta az angyal. Ezért tarts bűnbánatot, és szólítsd Istent a fiú nevében mindörökké. Szerencsére volt kiút. mely ráadásul felfelé vezetett. A menny halandóság előtti tanácsaiban Isten megígérte Ádámnak és Évának, és mindannyiunknak, hogy kapunk segítséget, méghozzá az ő tiszta, szeplőtelen elsőszülött fia, Isten báránya által, aki megületik e világ alapítása óta, ahogy János apostol később jellemezte. Saját kis jelképes bárányaik felajánlásával Ádám és utódai azt hivattak kifejezni a halandóság során, hogy értik Jézusnak, a felkentnek az engesztelő áldozatát, és hogy attól függnek. A későbbiekben a vadonbeli szent hajlék adott otthont a szertartásnak, azt követően pedig a Salomon által épített templom. Sajnálatos módon a szeplőtelen bárányok e szertartásos felajánlása nem igazán vált valós jelképébe az őszinte bűnbánatnak és a hithű életnek, ahogy azt az Ószövetség nagy része elénk tárja. Az erkölcsi elkötelezettség, melynek párosulnia kellett volna ezekhez a szertartásokhoz, néha még a kőreontott vér megszáradása előtt semmivé vált. Ahhoz minden esetre nem volt elég tartós, hogy meggátolja a testvérgyilkosságot, amikor is Káin megölte fivérét, Ábelt, mert az első nemzedék, már az első nemzedék idején. Az ilyen fajta megpróbáltatások és nehézségek évszázadokon át tartó sora után nem csoda, hogy a menny angyalai öröméneket zengtek, amikor Jézus, maga a régi megígért messiás, végre megszületett. Majd röpke halandó szolgálattételét követően a húsvéti bárányok közt eme legtisztább azáltal készítette fel tanítványait az ő halálára, hogy bevezette az úrvacsora szentségét. Az Édenen kívül bemutatott korábbi szertartás egy még személyesebb formáját. Lesz továbbra is felajánlás, melynek továbbra is része az áldozathozatal, ám ez jóval mélyebb jelentéssel bír majd, jóval elgondolkodhatóbb és személyesebb lesz, mint egy elsőszülött bárány kivéreztetése. A szabadító így szólt a nefitákhoz a feltámadását követően. Vérontást ne ajánljatok fel nekem többé. Áldozatul ajánljatok fel nekem megtört szívet és töredelmes lelket. És aki megtört szívvel és töredelmes lélekkel jön hozzám, az tűzzel és a szent lélekkel fogom megkeresztelni. Tartsatok hát bűnbánatot, és legyetek megszabadítva. Szeretett fivéreim és nővéreim! A nagyobb mértékű otthoni evangéliumi tanulásra helyezett csodás új hangsúly mellett igen fontos, hogy ne feledjük, továbbra is parancsolat számunkra, hogy menj el az imádság házába, és ajáld fel szentségeidet az én szent napomon. Amellett, hogy több időt hagy az otthon központú evangéliumi tanításra, a vasárnapi Isten tiszteletbeli változás célja továbbá a gyűlésrend összetettségének oly módon történő leegyszerűsítése, hogy az úrvacsora szentsége megfelelő hangsúlyt kapjon, mint a heti hódolatunk szent és elismert központi élménye. A lehető legszemélyesebb módon kell megemlékeznünk arról, hogy Krisztus halálát a megtört szív okozta, amikor is egyes egyedül vette vállaira a teljes emberiség minden bűnét és bánatát. Mivel mi is hozzájárultunk e végzetes teherhez, ez a pillanat tiszteletet érdemel részünkről. Így hát arra buzdítanak minket, hogy érkezzünk időben és áhítattal az Isten tiszteletre, a szent szertartásban való részvételhez illően öltözve. A vasárnapi ruha jelentése kissé megfakult napjainkban. Ám az ő iránta érzett tiszteletből, akinek a színe elé járulunk, vissza kell állítanunk a megjelenés és öltözködés e hagyományát, amikor és ahol csak tudjuk. ami a pontosságot illeti, bármikor szeretettel igazoljuk azon áldott édesanyák késését, akik gyermekek, nasik és pelenkázótáskák garmadával nyomukba szerencsések, hogy egyáltalán ideérnek. Lesznek továbbá olyanok is, akiknek elkerülhetetlen módon pont vasárnap reggel esik kútba az ökrük. Ez utóbbi csoporthoz szólva azt mondjuk, hogy a pontatlanság egyszer-egyszer elfogadható. Ám ha az ökör minden vasárnap beleesik a kútba, akkor határozottan az a javaslatunk, hogy adjátok el az ökröt, vagy temessétek be a kútat. Ennek lelkületében hadd adjak hangot apostoli kérésünknek. Csökkentsük épületeink szentélyeiben a lármát. Nagyon szeretünk egymással beszélgetni, és ez fontos is. Ez az egyházba járás egyik öröme. Ám erre nem a kimondottan a hódolat számára felszentelt helyiségekbe kell sort keríteni. Tartok tőle, hogy más hitbéli látogatóink számára megdöbbentő lehet ez a fajta zajos tiszteletlenség egy olyan helyszínen, amelyet az imának, a kinyilatkoztatásnak és a békességnek kellene jellemeznie. Ez még talán a menny számára is kissé megdöbbentő. Emelni fogja az úrvacsorai gyűléseink lelkiségét, ha az elnöklő tisztségviselők már jóval a kezdés előtt elfoglalják helyüket az emelvényen, a zenei előjátékot hallgatva és áhítatta a példát mutatva nekünk többieknek. Ha terefere folyik az emelvényen, ne lepődjünk meg, ha terefere folyik a hallgatóságban is. Elismeréssel adózunk azon püspökségek előtt, akik elhagyják a hódolatunk lelkiségét csorbító bejelentéseket. Én például el sem tudom képzelni, hogy egy pap, mint például Zakariás, aki az Úr ősi templomában éppen az egész élete során adódó egyetlen papi kiváltságában való részvételhez készülődik, el sem tudom képzelni, hogy megáll az oltár előtt, és emlékeztet minket arra, hogy a farsangi mulatságig már csak egy hónap van hátra, és hamarosan le kell adni a jelentkezést. Fivérek és nővérek, ez az Úr által elrendelt egy óra a hetünk legszentebb órája. Parancsolatba kaptuk, hogy gyűjjünk össze az egyház legegyetemesebb elnyert szertartásában való részvételre. Ilyenkor őre emlékezünk, aki feltette ugyan a kérdést, hogy a pohár, melyet kiinni készül, nem távozhatna el tőle. Ám mégis kiitta, hiszen tudta, hogy a mi érdekünkben nem távozhat el. Segítségképpen gondoljunk arra, hogy annak a pohárnak a jelképe. Abban a pillanatban szép lassan épp hozzánk közelít a sorok között.
When the sacred hour comes,
amikor eljön a szent óra, hogy felajánljuk az Úrnak áldozati ajándékunkat, megvannak a saját bűneink és hiányosságaink, amelyekkel meg kell küzdenünk. Ám még inkább sikerrel járhatunk az ilyenfajta töredelmesség elérésében, ha nem feledjük a körülöttünk lévő többi megtört szívet és bánatos lelket sem. Nem messze tőlünk ülnek olyanok, akik talán az egész úrvacsorai himnusz alatt könnyeztek, nyíltan vagy magukban. Nem lehetne hát, hogy ezt feljegyezzük elménkben, és felajánljuk a mi saját morzsányi vigaszunkat és pohárkányi könyörületünket értük? Vagy azért a sírdogáló, küszködő egyháztagért, aki nincs jelen a gyűlésen, és valamiféle megváltó tett nélkül a részünkről, a jövő héten sem lesz ott. Vagy azokért a testvéreinkért, akik nem is tagjai az egyháznak. De ennek ellenére ők a mi fivéreink és nővéreink. A világ nem látja hiányát a szenvedésnek, sem az egyházon belül, sem azon kívül. Nézzetek hát bármerre is, találni fogtok valakit, akinek fájdalma elviselhetetlennek tűnik, és akinek szívfájdalma végtelen. Úgy emlékezhetünk mindig ő rá. Ha a nagy gyógyító társaivá szegődünk, az ő soha véget nem érő feladatában, hogy leemelje a megterheltek válláról a súlyt, és enyhítse a vigasztalanok fájdalmát. Szeretett barátaim, amikor hetente összegyűlünk világszerte, egy olyan alkalomból, mely reményeink szerint egyre szentebb elismerése annak a fenséges, engesztelő ajándéknak, melyet Krisztus az egész emberiségnek adott, azt kívánom, hogy hozzunk az úrvacsorai oltár elé több fájdalmas könnyet szenvedéséért. Amikor pedig elmélkedünk, imádkozunk, és újból szövetségre lépünk, vigyünk magunkkal több türelmet a bajban, több dicsérő imát megváltásáért. Ezért a türelemért és megváltásért, ezért a szentségért és reményért imádkozom mindannyiunk számára, az ő nevében, aki megtörte a megbocsátás drága kenyerét, és öntött a megváltás szent borából Jézus Krisztusnak, Isten nagyszerű és irgalmas bárányának nevében. Amen.
Our dear eternal heavenly Father,
drága örökkévaló mennyei atyánk, mi a te fiaidként és leányaidként hálás áhítattal fejezzük ki azt, ami a szívünkben van ezen a lélekemelő ülésén az általános konferenciának. Hálásak vagyunk az üzenetekért és a gyönyörű zenéért, valamint a bizonyságokért, amelyek segítettek éreznünk a te irántad érzett szeretetet, te irántunk érzett szeretetedet. Hálásak vagyunk azért, hogy a folyamatos kinyilatkoztatás napjában élhetünk, és egy proféta vezethet bennünket, aki Russell Nelson elnök, és mindazok, akiket te elhívtál profétáként, látnokokként és kinyilatkoztatóként. Atyánk, alázatosan hálásak vagyunk azért a szeretetteli és engesztelő áldozatért, amit a te fiad Jézus Krisztus ajánlott fel értünk. És azért imádkozunk most, hogy az igazságok, amelyeket ma kaptunk, segítsenek az ő igazi tanítványaikká válnunk. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
This has been a broadcast of the 189th.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 189. éves általános konferenciájának közvetítését látták. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét ezen az ülésen egy a Brigham Young Egyetem hallgatóiból álló összevont kórus szolgáltatta. A közvetítést a Banville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.